Mintha csak a fekete mágia átka telepedett volna egyes afrikai országokra, így Dél-Szudánra is. Polgárháborús állapotok, gyilkosságok, állami korrupció, ezzel párhuzamosan pedig ott kísért ismét az ebola. Egy szóval átkozottul nehéz az élet arra felé, hogy mennyire, arról Lukács Csaba tud részletekkel szolgálni, hiszen a napokban tért vissza onnan. Tisztázzuk először is, jó reggelt kívánok. Ki harcol kivel, és miért?
Jó reggelt kívánok. Többen próbálják úgy láttatni ezt a háborút, hogy ez egy törzsi háború. A dinkák a nuerek ellen harcolnak, tehát gyakorlatilag a két legkomolyabb törzs harcol, de igazából az olajról szól. Tehát úgy a helyszínen látva én úgy gondolom, hogy itt összevesztek az olajkincseken. Dél-Szudánnak a állami költségvetésének a 98%-a az az olajpénz. Tehát gyakorlatilag aki az olajt ellenőrzi, annál van a pénz. És a volt alelnök, akit azóta kiraktak a kormányból, ő úgy gondolta, hogy ezt multinacionális cégeknek kellene odaadni a kitermelési okot, és akkor jobb lesz az országnak. És hát azt mondják Dél-Szudánban, hogy ezek a multicégek, akik most hát az olajtól távolodnak, azok nem csak erkölcsileg támogatják a lázadókat, hanem fel is fegyverezték őket, és emiatt van egy polgárháború. De háborúnak ott van hagyománya, a legutolsó, még nagy-szudánbeli polgárháború az 21 esztendeig tartott.
A Nagy-Szudán ugye azt jelenti, hogy Dél-Szudán egy fiatal ország, 2011 nyarán vált szét Szudán, és alakult meg Dél-Szudán. Tehát az örökség, tehát a háborús örökség, ez még ebből a bizonyos Nagy-Szudán.
Igen, ez Afrika legnagyobb állama volt, és Khartoum, tehát a Szudán az muzulmán többségű, Dél-Szudán az keresztény többségű, és itt keresztény, muzulmán háború, törzsi háború és olajháború vegyítődik. Tehát gyakorlatilag ott úgy nőttek föl generációk Szudánban, hogy nem volt béke. Nincsenek is rá szocializálva. Majdnem mindenkinek van vagy kalasnyikova, vagy AK-47-ese, és minden konfliktust úgy oldanak meg, hogy lőnek.
2011-ben, amikor Dél-Szudán létrejött, akkor nem gondoltak arra, hogy ez egy megoldatlan probléma, amellyel komolyan kell foglalkozni, vagy pedig pontosan tudták azt, hogy ezek a harcok az olajért folytatódni fognak. Szóval mit ígértek az akkori alapítók?
Hát akkor volt egy eufória, ez a két törzs is koalícióra lépett a közös ellenség érdekében, tehát amíg a függetlenségi háború zajlott, addig az a 200 törzs, mert 200 törzs van Dél-Szudánban, az gyakorlatilag egy közös célért, a Szudántól való leválásért harcolt. És amikor ez megtörtént, akkor tudtak egymással foglalkozni.
Nagyon ellentmondásosnak tűnik a helyzet, ugye egy olajban gazdag országban az emberek azt gondolnánk laikusként, vagy a világ más részén olajban gazdag országokban az emberek jól élnek. Viszont Szudánból nem feltétlenül ilyen képek jönnek. Mit tapasztaltál, hogy élnek Dél-Szudánban az emberek, vagy milyenek a viszonyok?
Elképesztő szegénység van, és ez a 3 év nem volt arra elég, hogy az ország egyáltalán összeszedje magát. Amíg Nagy-Szudán volt, tehát amíg egy országban éltek, addig megtörtént az, amely nagyon sok országnál jellemző, hogy az egyik régiót alul fejlesztették a másik javára. Tehát itt Khartoum minden pénzt elvitt az országból. Dél-Szudán egy olyan helyzet, hogy alig vannak aszfaltozott útjai például. A lakosság, a 11 milliós lakosság 80%-a napi $1 kevesebből él. Tehát elképesztő viszonyok vannak, semmilyen ipari termelés nem zajlik. Amikor bementem egy boltba, és kérdeztem a boltostól, hogy adjon valami dél-szudáni terméket, hiszen megnézném, hogy mit gyártanak, akkor nagyon hosszan gondolkodott, és egy mobiltelefon feltöltő kártyát adott, az volt az egyetlen dél-szudáni termék, gyaníthatóan azt sem ott nyomtatták, de egyszerűen semmit sem állítanak elő.
Egyébként ez a dél-szudáni olajkincs mire lenne elég? Tehát rendbe lehetne tenni az olajbevételekből ezt az országot?
Meggyőződésem, hogy igen. Most is egy nagyon fura helyzetben vannak, és van logika abban, amit az alelnök akart, hiszen Dél-Szudán, vagy Szudán úgy fejlesztett, hogy az olajkincs teljes egészében, vagy majdnem teljes egészében délen van, a finomítók és a kikötő az északon. És most úgy van, hogy elviszik tőlük a nyersolajat, a Szudánban finomítják, és eladják külföldre, és így a pénzt fele-fele alá arányban megosztják. Nyilván a dél-szudániak szeretnének nagyobb részesedést megszerezni ebből, de nincsen pénzük arra, hogy saját finomítókat építsenek jelen pillanatban, vagy egy másik kőolajvezetéken, mondjuk Kenyán keresztül vigyék el a nyersolajat. És ezért hívták be multikat, azok meg nem, vagy hívták volna be a multikat, azok meg nem voltak szégyenlősek, azt mondták, hogy jó, akkor az olajmezők 70%-át kérjük, és megépítjük nektek az olajvezetéket, ezt meg sokan nem akarják.
Térjünk vissza azokra az állapotokra, amit ott tapasztaltál, illetve tapasztaltatok, mert nem egyedül voltál. Még itt a beszélgetés előtt említettél egy egészen meglepő, hihetetlen helyzetet, hogy operáció műtét közben nem volt világítás.
A Baptista Szeretetszolgálat csoportjával mentem, ez már a második misszió, ami oda vezetett. Nagy büszkeség nekünk magyaroknak, hogy a polgárháború decemberi kirobbanása után Magyarország volt az első, aki orvosokat küldött a térségbe. Egy héttel az ENSZ repülőgép, az ENSZ segély megérkezés előtt megérkeztek a mi orvosaink. Most ment a második turnus, és ők operációkat, műtéteket végeztek a dzsubai oktatókórházban, és hát megtörtént az, amit én elképzelni nem tudtam, hogy ilyen lehet. Elvették a villanyt műtét közben. Ugyan vannak a kórháznak ilyen áramfejlesztő berendezései, de nem volt üzemanyag az olajban gazdag országban, és okostelefonok fényénél kellett befejezni a műtétet. Elképesztő körülmények vannak. Tehát olyan betegeket láttam a kórházudvaron, akik több ezer légy társaságában ellátás nélkül voltak kénytelenek ott lenni. Akinek nincs pénze, az igazából nem kap ellátást, és az mi orvosaink ebben segítettek, hogy értelemszerűen ingyen végezték ezeket a műtéteket, és azokat a gyógyszereket, amit mi vittünk, négy ládányit, azt ingyen adtuk a rászorulóknak.
Milyen ellátásra számíthat az, akinek van pénze? Hát tehát mondjuk a magyar viszonyokhoz képest.
Hát akinek van pénze, azt elviszik egy másik országba ellátni. Vannak egészen jó, meglepően jó képzettek az orvosaik, de például az orvosi berendezések utánpótlás és fogyóanyag hiánya miatt leálltak. Tehát nagyon sok olyan viszonylag modernnek látható, vagy mondható berendezést láttunk, ami azért nem működik, mert elfogyott belőle a valami, vagy egyszerűen az ingadozó áram miatt tönkrementek.
Ez azt jelenti, hogy Dél-Szudánban egy viszonylag egyszerű betegség miatt még ma is meghalnak emberek,
simán
vagy nap, mint nap.
Igen. És ami engem igazán meglepett, megkérdeztem az orvosunkat, ugye én azért ott olvastam a híreket, bár nem volt túl jó internet, és láttam, hogy a szomszédos országokban az ebola újra fölbukkant, és megkérdeztem a mi orvosainkat, hogy akik jól beszéltek angolul, hogy hát mit szólnak ehhez az ebola járványhoz. És azt mondták, hogy egyszerűen nem értik ezt a hisztériát, náluk is mindig van ebola, csak nem kerülnek be az újságokba. Nagyon sok ember úgy hal meg, hogy egyszerűen nem is diagnosztizálják, hogy milyen betegsége van, hiszen nincs pénz mondjuk egy egyszerű vérvizsgálatra sem. Úgyhogy elképzelhető, hogy Dél-Szudánban is nagyon nagy számban vannak ebolások, de soha nem derül ki, hiszen gyorsan meghalnak, és ott az emberi életnek nincsen értéke, ha valaki meghal, nem vizsgálják meg azt, hogy miért halt meg, mert arra sem volt pénz, hogy még életében segítsenek rajta.
Nem is készülnek, pontosabban nem tudnak készülni egy esetleges nagyobb ebola járványra?
Nem tudnak rákészülni, hogy értse a magyar hallgató is, az orvosok határok nélkül nemzetközi szervezet például egy saját kórházat létrehozott a Malakály nevű városban. Amikor a lázadók a várost visszafoglalták, az orvosoknak azt mondták, hogy van 3 percetek, hogy elmenjetek, azok értelemszerűen ezt kénytelenek voltak betartani, mert a géppisztoly nem náluk volt, és minden beteget lelőttek a kórházba. Tehát olyan állapotok vannak, amikor mondjuk egy járvány az nem prioritás, hiszen mindenki a saját életét próbálja menteni, és az, hogy most megfogni egy járványt, vagy ezt kezelni, erre egyszerűen nincs kapacitás.
Kiknek a kezében vannak ezek a kalasnyikovok? Gyerekek kezében, vagy csak, idézőjelbe teszem természetesen, csak ottani banditák kezében?
Civilek kezében is van, gyerekkatonák is vannak. Igazából ez a nagyon ijesztő és a kiszámíthatatlan. Mész az úton, jön szembe egy ilyen teherautószerű, ilyen terepjáró, ilyen katonai terepjáró, de civilek ülnek
rajta. Leugrálnak róla.
Leugrálnak, és nem tudod, hogy most mosolyogni fognak, kezet fognak veled, vagy beléd lőnek. Tehát egyszerűen kiszámíthatatlan az ország. A piacról nagyon sok olyan beteget hoztak be az ott létünk alatt a kórházba, akiket egyszerű viták során lelőttek, vagy például egy férfit, egy alkú eldurvult, és fejbe vágtak úgy egy baltával, hogy ketté nyílt a koponyája. Ott az ilyen típusú akció, vagy reakció, az teljesen természetes.
Ezeket a gyerekkatonákat még mindig úgy verbúválják, hogy tulajdonképpen lemészárolják a családtagjaikat, ott maradnak árván, és nem marad nekik más, mint egy ilyen rettenetes közeg?
Hát ezt nem tudjuk. Egyszerűen nincs munkahely sem, tehát lehet, hogy élnek a szüleik, de nincs más lehetőség. A katonaságnál adott esetben van egy ebédjük, jó esetben. Dél-Szudánban nagyon sok embernél az a kérdés, hogy ma eszünk-e valamit. És adott esetben egy adag étellel lehet katonának beszervezni valakit.
Ti biztonságban éreztétek magatokat, vagy tudtatok szabadon, vagy volt bátorságotok szabadon jönni-menni?
Nem nagyon, több ok miatt nem mehettünk nagyon szabadon. Egyrészt kiárási tilalom van este, amikor mi már végeztünk. Biztonságban voltunk, mert az egészségügyi minisztérium adott egy autót, egy állami rendszámú autót, és az reggel elvitt a kórházba, este visszavitt. De hogy mennyire fura helyzet van, az az életem egyik legfurcsább élménye jelzi. Zuhanyoztam a szállodában, a biztonságosnak mondott szállodában, ahol az egészségügyi miniszter is lakott, és egyszer csak nagyon erősen dörömböltek, nem álltak le a dörömböléssel, be kellett engednem őket, és két katona jött, és fölhányta a szobámat, hogy van-e nálam géppisztoly. Értelemszerűen nem talál, de még olyan szállodában nem voltam, ahol rajtam próbáltak volna géppisztolyt keresni. Van egy ilyen határozat, hogy most megpróbálják a lakosságtól a katonaság visszaszedni a fegyvereket, és házról házra járnak, és éppen a zuhanyzásom idején értek el az én szobám, úgyhogy ilyen még nemzetközi szállodában nem ért ilyen élmény.
De hát ők azt tudták, hogy te egy jó ember vagy, és orvoscsoporttal érkeztél.
Parancsuk volt, mindenkit meg kellett nézni.
Mondtak utána valamit?
Semmit, mondták, hogy nem találtak, és elmentek.
Van egyébként, vagy lehet megoldás erre a pokoli állapotra? Szóval ez a rettenetes viszonyok között vergődő ország találhat valamilyen normális kiutat ebből?
Sokat beszéltünk erről az orvosokkal is, meg akikkel kapcsolatba kerültünk. Azt mondták, hogy most már gyakorlatilag mindenkinek van nagyon súlyos áldozata, tehát van, hogy nincs olyan ember, akinek a feleségét, gyerekét, szüleit, rokonait ne ölték volna meg, és ilyen körülmények között nagyon nehéz, mondták ők, a megbocsátás. Akinek halottai vannak, annak nem lehet azt mondani, vagy nagyon nehéz azt mondani, főleg afrikai viszonyok között, hogy felejts el mindent, és akkor most boruljunk egymás keblére.
Meddig marad a baptista szeretetszolgálat missziója Dél-Szudánban?
Ma érkezik haza a második csoportunk, és nem tudjuk, hogy lesz-e harmadik. Ez nyilván a biztonsági helyzettől is függ.
De azért tervezik, hogy visszamennek, mert hogy segítségre szükség van.
Segítségre szükség van, ez tény. Nyilván nem akarnak, tehát mi sem küldünk halálba embereket, hogyha olyan a helyzet, akkor nem küldünk csoportot.
Lukács Csaba, most jöttél haza Dél-Szudánból. Mi a következő célpont?
Jövő héten Fülöp-szigetek.
Köszönjük szépen, majd hogyha érdekesség van, akkor szívesen látunk. Köszönjük szépen.